igen hosszasan vezette fel az elmúlt hetekben, hónapokban az OnePlus, hogy egy középkategóriás telefonnal lépnek be a piacra, aminek az neve, hogy Nord, és ez azért érdekes, mert a OnePlusnak volt korábban sok-sok évvel ezelőtt középkategóriás telefonja, aminek az volt a neve, hogy OnePlus X, de aztán ez kvázi utód nélkül maradt, és ugye csak a OnePlus 1, 2, 3, 4, és ugye most már 8-nál tartunk, jöttek évről évre, meg azoknak a tével jelzett ilyen közbülső frissítései, de ezt a középkategóriás vonalat ezt egy-egybe elhagyták, egészen mostanáig, mert ugye most bemutatkozott ugye ez a Nord nevű telefonjuk, ami azért érdekes, mert ha megnézzük, hogy mennyibe kerül, akkor nem lehet azt mondani, hogy kifejezetten olcsó lenne. Ugyanakkor viszont, hogyha azt mondjuk, és ez ugye egy sajnálatos trend, hogy minden okostelefonnak jelentősen megugrott az ára az utóbbi egy évben, akkor a jelenlegi csúcsmodellekhez képest hát nagyjából féláron van ez a termék, ami mindig egyáltalán nem kevés pénz, de hát nyilván az a helyzet, hogy egy olyan célcsoportra lő a OnePlus fele, akik szeretik a márkát, szeretik azt a kezelőfelületet, ugye, amit Oxygen OS-nek hívnak, ami a OnePlus készülékeken van, de ugyanakkor pedig nem szeretnének annyi pénzt kiadni egy telefonért, mint amennyiben egy OnePlus csúcsmodell kerül, de nekik szól a Nord, ami egyébként tényleg egy elég jól sikerült, mondjuk inkább az, hogy felső középkategóriás telefon, van egy-két extrája egyébként. 6,44 hüvelykes a kijelző, ami hát azért nem mondható túlságosan aprónak, de nem is óriási hatalmasságú, tehát egy ilyen normál átlag méretű készülék, viszont ez egy abszolút kávamentes kijelző, szinte nem lehet látni, hogy hol vannak a kávák. Az előlapon pusztán ugye egy dupla kamera páros van, aminek ugye lukat vágtak a telefon kijelzőjének a bal felső sarkába, de más egyéb betűremkedés, káva, egyéb ilyesmi az nincsen. Ez a kijelző, ez egy 90 Hz-es képfrissítéssel dolgozó Full HD felbontású AMOLED panel, ami nagyon jónak számít ebben a mezőnyben. Ugye ezt talán már beszéltük itt a szenzorban is róla, hogy alapvetően egy átlagos telefon az 60 Hz-es képfrissítésű kijelzővel rendelkezik, de ugye ezt lehet tolni fölfelé, de általában 90, 120 és a nagyon extra gépeknél, és ilyenekről fogunk beszélni a mai műsorban, 144 Hz-es a kijelzőnek a képfrissítése, ugye azt jelenti, hogy másodpercenként hány különböző képet tud megjeleníteni, és ez ugye azért érdekes, mert hogyha egy nagyon gyors hardware van egy telefon alatt, de elég, ha csak egy közepesen gyors hardware van alatta, akkor általában azok az animációk, kijelzőváltások és egyáltalán böngészés, görgetés, bármi, ami a menübe haladunk benne, ahogy változik a kép, tehát a 60 Hz-es panel döcögősebbnek tűnik, és ez egyébként általában az embereknek nem tűnik föl, egészen addig a pillanatig, amíg nem vesznek a kezükbe egy magasabb képfrissítésű kijelzőt, és ugye a 90 Hz-es OnePlus kijelző az ilyen, tehát aki már egy ilyet használt, az nem feltétlenül szeretne visszaállni 60 Hz-re. Nyilván van ezzel baj, többet fogyaszt általában, mint egy 60 Hz-es kijelző, de közben viszont tényleg más egyszerűen a felhasználó élmény. Ami lényeges, hogy a legolcsóbb verzióban 8 GB RAM-ot és 128 GB-os belső tárolót fogunk találni, viszont nincsen microSD bővítés. Ami viszont minden verzióban közös, ezek egyébként ugye RAM méretben és belső tárhelyben térnek el pusztán, az az, hogy a Snapdragon 765G nevű chipset van benne, ami a Qualcomm-nak az egyik friss, felső középkategóriás chipsetje, és ami ugye nagyon fontos, hogy 5G-s. Hogy ez kinek fontos, az ugye megint más kérdés. Végfelhasználóknak általában azt szoktuk mondani, hogy az 5G jelenléte az igazából relatív mindegy, mert 4G-n is minden tökéletesen működik, ami 5G-n működik. Az, hogy egy picit gyorsabb, meg egy picit rövidebb a válaszidő, az nem feltétlenül egy olyan nagy ugrás végfelhasználói szempontból. Hálózati szempontból és szolgáltatói szempontból viszont az 5G nagyon fontos. Egyrészt azért, mert rengeteg ipari megoldás épül rá, másrészt pedig azért, mert ugye az 5G hálózatot használó ügyfelek nem terhelik a 4G hálózatot, magyarán a 4G hálózatot használó ügyfeleknek valószínűleg egy kicsit jobb lesz a szügyfél élményük, úgyhogy szeretnék a szolgáltatók átterelni az 5G-s hálózatokra az ügyfeleket, ha már ennyi pénzt költöttek rá, hogy ezeket fejlesztessék így az elmúlt időszakban, és ezért ugye minden telefongyártó igyekszik 5G-s telefont piacra dobni, mert a szolgáltatók előszeretettel listázzák azokat be az operátori kínálatba. Ami még lényeges, hogy hátul van nekünk egy 48 megapixeles Sony MX586-os szenzorunk, amely quad-bias szenzor, tehát 12 megapixelen készíti a legjobb képeket. Emellett van 8 megapixeles ultraszéles modul, és van egy 2 megapixeles makrókamera, ennek olyan nagyon-nagyon nagy szerepe nincsen, valamint van még egy 5 megapixeles mélységérzékelő, ugye a portré fotózáshoz jó, tehát egy kamerás szempontból nem egy olyan nagyon extra a felhozatal a OnePlus Nord-ban. Persze az összes létező adatátviteli technológiát használja, 5.1-es Bluetooth, Wi-Fi-t, mindenféle GPS-es és egyéb műholdakat, Type-C-s csatlakozó van rajta természetesen, nincs viszont infra, nincs jack csatlakozó, és nincs ilyen IP védelem, tehát a vízállóságról is le kell mondjunk. Ami fontos, hogy a némító kapcsoló, ami a OnePlus modellek névjegye, az megmaradt, az szintén elérhető egy gombnyomással lehet némítani a telefont, és egyébként pedig olyan nagy meglepetés nincsen, egy 4114 mAh akkumulátor került a hátlap alá, amit egy 36-os töltővel lehet tölteni, az ugye relatív hamar feltölti, és sem egy olyan nagyon nagy méret, úgyhogy egy ilyen, nem tűnik egy olyan nagyon extravagáns telefonnak, a 90Hz-es kijelző az nyilván kiemeli a mezőnyből valamelyest, hát meglátjuk, hogy mennyire lesz kelendő a középkategóriás OnePlus. Jött egy új Samsung készülék is, méghozzá a Galaxy Z Flip 5G. Hát ez nem nagyon meglepő, hogy miről van szó. Ugye a Samsungnak van ez a szelenceszerű összehajtható telefonja, a Z Flip, ami egy kifejezetten jól sikerült készülék akkor, hogyha szeretnénk egy olyan készüléket, ami össze lehet csukni úgy, mint a régi telefonokat, de ha kinyitjuk, akkor egy komplet hosszúkás jókora méretű kijelzőnk van, és abban nincsen semmi törés, meg semmi hasonló, mert ugye ez egy hajlítható kijelző, de ennek megfelelően ez nem is egy olcsó termék, és nem is gyártanak belőle olyan sokat, de mégis a Samsung úgy érezte, hogy érdemes ezt a modellt is frissítenie, és hát ez a frissítés ez alapvetően arról szól, hogy kapott egy frissebb chipsetet a telefon, méghozzá a jelenleg elérhető legerősebb Qualcomm került bele, a Snapdragon 865 Plus, amilyen ugye már van 5G-s modem, és igazából ez az egész terméknek a lényege, minden más ugyanaz maradt, ugyanaz a készülékház, ugyanaz a kijelző, ugyanazok a kamerák, de a Samsungnak is fontos volt, hogy legyen egy ilyen divatos, de mégis 5G-s telefonja, ami hát nyilván még drágább lesz, mint amilyen az eredeti Z Flip volt. Gyakorlatilag szinte egyszerre mutatta be a Lenovo és az Asus a gamer telefonjaikat, ez pedig abban a szempontból elég érdekes, hogy mind a két cégnek egyébként a PC-s vonalon már egy nagyon komoly ilyen játékosoknak szánt készülékcsaládja van, ugye notebookokkal és egyéb kiegészítőkkel. A Lenovo-nak ugye ez a Legion nevet kapta ez a készülékcsalád, az Asusnál pedig ROG néven fut, ami ugye a Republic of Gamers-nek a rövidítése. Tehát igazából ez a két cég, ez a PC-s piacon is a gamerek között hát nagy versenyt fut. A mobilos fronton viszont eddig az Asus volt csak jelen, a Lenovo nem. Ez viszont ugye mai napon változott, illetve nem a mai napon, hanem azon a napon, amikor ez a bemutató történt, ami pár nappal ezelőtt volt, és egyszerre, gyakorlatilag egyszerre mutatkozott be ez a két készülék. A Lenovo egy picit megelőzte az Asust, de a Lenovo-nak ez fontosabb volt ez a bemutató, hiszen nekik ez az első gamer telefonjuk, és egyébként olyan nagy meglepetés nincsen, de azért van egy-két extra a termékben. Ugye ami lényeges, hogy ez egy relatív nagy, relatív nehéz, de alapvetően nagyon erős hardware, amihez egy kifejezetten fontos paraméterre nagyon figyeltek, ez pedig a hűtés. Ugye egy gamer telefonnál, amikor nagyon erőforrásigényes játékokat használnak hosszú időn keresztül a felhasználók, akkor nagyon fontos, hogy az a teljesítmény, amit a telefon le tud adni, az a teljesítmény az folyamatosan elérhető legyen, ahhoz viszont hűteni kell valahogy a készülék házat, illetve hát a chipset környékét, mert ugye nagyon nagy hő termelődik, és ezért nagyon fontos, hogy olyan van ez a hűtés megoldva, mind az Asus, mind a Lenovo erre különösen nagy hangsúlyt fektetett. Ha a puszta számokat nézzük, akkor nyilvánvalóan a Qualcomm Snapdragon 865 pluszos chipset van benne, ugye ez az egyik. Ez konkrétan jelen pillanatban a leggyorsabb mobilos chipset, amit telefonba lehet szerelni, és ezt ugye természetesen egy csúcskategóriás gamer telefonból nem lehetett kihagyni. Minimum 8 GB RAM-ot adnak hozzá, és 128 GB belső tárhelyet, de van olyan kiadása ennek a Legion Duel nevű telefonnak, aminek 16 GB RAM van benne, és fél terányi UFS 3.1-es belső tárhely, tehát az már tényleg nagyon komoly mennyiségű adat. 6,65% hüvelykes a kijelző, ami egy AMOLED kijelző, és 144 Hz-es képfrissítéssel dolgozik, ugye tipikusan ez az, amiről beszéltünk az előző telefon kapcsán, hogy ez már egy olyan gyors képfrissítés, hogy minden játék simán tud rajta futni, és van 240 Hz-es érintésérzékeny is, tehát egy másodpercen belül 240-szer figyeli a telefon azt, hogy hozzáérünk-e a kijelzőhöz, vagy sem, és ha igen, akkor az hol történik meg. Ugye ez arra van, hogy minél gyorsabban le tudja követni a játékos reakcióját a készülék. A felső irén a telefonnak, és ugye ezt, itt a felső élet, ezt úgy kell érteni, hogyha elfektetjük a kijelzőt, mert ugye a gamer telefonok zömét azt fekvetett állapotban használjuk, hiszen a legtöbb játékot erre a képarányra optimalizálják, de ha ilyenkor a felső irét nézzük a telefonnak, akkor van két ilyen ultrahangos érzékelős, hát ilyen trigger gombunk, amivel játékos dolgokat lehet csinálni, és a kettő között középen emelkedik ki a selfie kamera, ami azt jelenti, hogy ha normál nézetben nézzük a telefont, akkor az oldalról jön ki, és erre azért volt szükség, mert ugye azok a játékosok, akik élőben azt szeretnék közvetíteni azt, hogy hogyan játszanak, azoknak pont ebben ezzel a megoldással lesz a megfelelő helyen a fejük ebben az élő közvetítésben, tehát ezért jön ki oldalról ez a kamera. A hátlapon persze van normál kameránk is, ami 64 megapixeles, quad-bayer szenzoros, tehát 16 megapixelben csinál értelmes minőségű képet, és van egy széles látószögű szenzor is mellette. Valamint van kettő darab Type-C csatlakozónk, ez azért van belőle kettő, mert ezekhez a telefonokhoz, a gamer telefonokhoz nagyon sokféle kiegészítőt tudtak a gyártók kínálni. Ugye a Lenovo-nál még nem tudjuk, hogy mik lesznek ezek, mert arról még nem lántották le a leplet, de valószínűleg ugye a Type-C csatlakozón keresztül fog ez majd kommunikálni a telefonnal, legyen szó bármilyen tartozékról is. A másikat pedig ugye tudjuk arra használni, hogy ugye töltsük a készüléket, illetve ugye a Type-C-n keresztül hang is kijöhet, és az nem derült ki, hogy van-e benne jack csatlakozó vagy nincsen, de ha nincsen, akkor ugye ott van a Type-C csatlakozó, amivel ugye be tudjuk dugni a headsetet, és még mindig van egy Type-C csatlakozónk arra, hogy ugye tudjuk tölteni játék közben a telefont, ugye ezért volt rajta kettő, de egyébként 5000 mAh az akkumulátor, ami nem tűnik olyan nagyon-nagyon soknak egy gamer telefonnál, mert ugye pont ezek a játékok, ezek nagyon sok energiát fogyasztanak, és ezért gyorsan csökken az akkumulátor töltöttsége. Viszont annak érdekében, hogy mégis nem merüljön le olyan gyorsan a telefon, illetve hát, hogy lemerül, az nem probléma, mert 90 wattos töltést tettek bele, ez pedig azt jelenti, hogy fél óra alatt 0-100%-ra lehet tölteni a telefon akkumulátorát, ami azt jelenti, hogy hát legrosszabb esetben ennyit kell majd játék nélkül töltsön a felhasználó. Egyelőre nem nagyon lehet tudni ennél többet, van egy árazás, ami a kínai árakat mutatja, azok alapján elég kedvező, de hát tudjuk azt, hogy a kínai árakhoz képest, mire Európába befut egy ilyen készülék, rengeteg teher rakódik rá, és már közel sem lesz annyira versenyképes. De ha ennek ebből indulunk ki, ebből a történetből, amit itt a kínai árakból láttunk, és hozzácsapjuk az általános ismert különböző extra terheket az európai piaci megjelenés kapcsán, akkor igazából lehet, hogy ez egy elég versenyképes telefon lesz. Meglátjuk, hogy mit szól ez az Asus, akik viszont bemutatták a ROG Phone 3-at. És igazából a ROG Phone 3 sem tűnik egy rossz terméknek, ebben is a Snapdragon 865 van benne, ez is 5G-s, és igazából nagyon jókat fejlesztettek az előző modellhez képest, ez is 144 Hz-es kijelzővel rendelkezik, ami szintén Full HD, ebben is UFS 3.1-es tárhely van, ugye itt is lehet egyébként mindenféle kiszerelésben megvásárolni, de minimum 128 GB-os belső kapacitás, ez egyébként nem is lesz Magyarországon, csak 256 GB-os, és maximum 16 GB belső tárhelyet kaphat, 6,59 hüvelykes AMOLED kijelzőt kapott, ugye ezzel a magas képfrissítési arányjal. Hátul három kameránk van, egy 64 megapixeles quad-bayer szenzor, egy 13 megapixeles ultraszéles és egy 5 megapixeles makró kamera. Lehet 8K-ban videót fölvenni, 24 megapixeles az előlapi szenzor, ami nem lóg bele a kijelzőbe semmilyen szempontból, van benne rajta értesítési LED, ami egy nagyon filléres apróság, de nagyon sok idei telefonból hiányzik, márpedig a felhasználók kifejezetten szeretik, hogyha van arra lehetőség, hogy értesítések esetén egy pici kis lámpácska, egy LED valamilyen színben villogjon a kijelző körül, mert az ilyen elég figyelemfelkeltő, és hát nyilván egy normális telefonnál ezt lehet időzíteni, tehát mondjuk éjszakára ki lehet kapcsolni, de igazából nagyon praktikus. Jack csatlakozó nincsen technikailag, de adnak hozzá egy Type-C jack adaptert, amivel ugye tudjuk használni, illetve hogy az Asus ROG-hoz általában szoktak adni már az alapcsomagban is egy ilyen kívülre felpatintható hűtőventilátort, ugye ami arra szolgál, hogy tovább maradjon kellemes hőmérsékletű a telefon, és ezért tovább tudja fenntartani a maximális teljesítményt, és érdekes módon ezen a tartozékon, ezen a külső ventilátoron, ezen viszont van jack csatlakozó, és oda be lehet dugni egy tetszőleges headsetet, FM rádió viszont nyilván már nincsen benne. Ami még fontos, hogy ugye 5G-s, ez ugye nem meglepő, itt 6000 mAh az akkumulátorunk, 30 wattos viszont csak a gyors töltés, ugye itt a Lenovo azt másik irányba köszöntette meg. Megmaradtak ugye itt is a játékvezérlő gombok, amiket AirTriggernek hívnak, és rengeteg kiegészítőt kínál hozzá az Asus. Most már mondhatjuk, hogy a harmadik generációra már eléggé kiforták magukat ezek a dolgok. Van mindenféle LED-del ellátott hátlapítók és egyéb ilyen gamer kiegészítő, de ami ennél fontosabb, hogy van nekik külön kábeles és kábel nélküli TV-kijelzőre való kivetítési moduljuk, illetve vannak olyan gamepad-szerű képződmények, amiket, meg kontrollerek, amiket rá lehet csatlakoztatni a telefonra, és akkor még inkább a játékosok igényeinek megfelelően néznek ki ezek a dolgok, amiket meg lehet vásárolni külön a ROG Phone 3-hoz. Tehát, hogy az Asus már egy ilyen sokkal tágabb és sokkal rutinosabb portfólióval rendelkezik, mint ugye akár a Lenovo, akár bármelyik más gamer konkurens, ők ezt már hát kis újból kirázzák. Igazából mind a két gamer modell, ami bemutatkozott most a napokban, mind a Lenovo, mind az Asus, nagyon ilyen vadállatian néz ki, tehát ilyen zord kinézete van, szabdalt, feketés, csillogós hátlap, mindenféle ledekkel és furcsa formákkal, de igazából ezek tényleg csúcsmodellek, de kifejezetten a játékos kedvű felhasználók igényeire szabták őket. Hát ez egy nagy verseny lesz majd most az Asus és a Lenovo között. Igazából ez nem baj, mert minél több ilyen gamer telefon van a piacon, annál több gamer érzi úgy, hogy az ő kedvébe szeretnének járni a gyártók. És ugye főleg Ázsiában ennek az e-sport dolognak nagyon nagy népszerűsége van. És például az Asus azt mondta, hogy a ROG Phone 2-ből nem tudtak Európába eleget szállítani, mert az ázsiai piac fölvette a készlet zömét, hiszen ott annyira népszerű volt ez a termék, annyira sokan akartak vásárolni a készüléket, úgyhogy ők már ilyen rutinnal és hát mérnyi magabiztossággal indulnak el a ROG Phone 3 irányába, hiszen tudják, hogy ennek is lesz Ázsiában biztosan felvevő piaca, de egyre több európai gamer is van, aki szeretne egy ilyen telefont, úgyhogy valószínűleg a ROG Phone 3 még a nyár vége előtt befut Magyarországra is, és aki erre vágyik, az meg fogja tudni majd vásárolni. És akkor egy rövid kis hír a végére, hamarosan bemutatkozik a CAT S62 Pro, ugye ez egy olyan készülék, aminek van konkrét elődje ugye az S61, ez az a telefon, amit arról ismerünk, az egyetlen készülék, amiben hőkamera van beleépítve, akik használják munkára, azok azt mondják, hogy ez az egyik legjobb dolog, amit telefonba beleraktak, villanyszerelők, mindenféle munkás emberek ezzel nézik meg, hogy hol rossz a szigetelés, hol van zárlat a vezetékben, tehát tényleg egy nagyon jó hőkamerát tettek bele, és ennek a telefonnak jön a következő generációja. Nyilván ez sem lesz egy olcsó termék, azt mondja a CAT, hogy ez még jobb lesz hőkamerás szempontból, és van benne lézeres távolságmérő, meg páratartalommérő, levegőminőségmérő, tehát egy csomó minden szenzor tesznek bele, így egy igazi munkás mindenes ez a telefon, ráadásul ugye elvileg hát felrobbantatatlan, tehát IP68 és Milestone 810H katonai szabványnak is megfelel, ami pedig azt jelenti, hogy gyakorlatilag a legtöbbféle olyan problémának, meg behatásnak, aminek egy átlagos telefon nem örül, az valószínűleg a CAT S62 ki fogja bírni. Hogy mikor lesz a bemutató, mi azt satszoljuk, hogy nagyjából az ősz elején az IFA ideje alatt, aztán, hogy ez most Bernie-be történik-e, vagy online lesz-e, azt mondjuk ugye lehet, hogy maga az IFA is, lehet, hogy a CAT sem tudja, de a lényeg az, hogy hamarosan itt van a CAT csúcsmodelljének az utódja, és nyilván amint megérkezik, akkor majd be fogjuk mutatni itt a szenzorban. Ennyi felből az első blogba, most jönnek a feles hírek, mert folytatjuk a Redmi Note 9-es tesztjével.